A szinkron színészekkel és a szinkron iparral, hogyha lehet ezt így nevezni, fogunk foglalkozni, és itt van a telefonunk túlsó végén Egerségi Tamás, szinkron dramaturg, a szinkron alapszervezet új elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Hát akkor gratulálunk, hogyha új elnökségről és új elnökről van
hát
szó.
Nagyon köszönöm.
Igen.
Köszönöm szépen.
De ez tényleg ilyen? Tehát örülünk, de azért itt most rengeteg munka van, nem? Szóval ez inkább most
rengeteg kihívás, hát szerintem a csapból is folyik, és kizárt, hogy van hallgató, aki ne találkozott volna itt a mesterséges intelligencia általi fenyegetettséggel, ami teljesen valósnak tűnik számomra. Úgyhogy azért lesz itt meló bőven.
Igen. Tehát egyrészt örülünk mindannyian az új elnökségnek a tagjai, másrészt meg pontosan tudjuk, hogy egy nagyon turbulens időszakban és egy nagyon, hogy mondjam, a nyilvánosságban is nagy érdeklődésre számottartó időszakban vesszük át a szakma képviseletét, úgyhogy ezért mondtam, hogy köszönöm, és most már igyekszünk inkább a jövőbe tekinteni és a feladatokkal foglalkozni, mert abból tényleg van bőven.
Hát tekintsük át a piacot, tehát hogy néz ki a szinkron piac úgymond, illetve kik vannak a szakmában, milyen cégek dolgoznak ott, kivel vagytok így igazából kapcsolatban, és akkor utána kitérhetünk a legfontosabb célokra, mert hogy sokat hallunk arról, hogy szinkron színészekre is egyre kevésbé van szükség, mert a technológiai fejlődés kiválthatja a munkájukat.
Hát ez szerencsére még nem tart itt ez a folyamat, de erről úgy is fogunk beszélni, és visszatérünk rá. Természetesen valódi veszély és valódi lehetőség, de egyelőre nagyon az elején vagyunk, ezért fontos, hogy most fogjuk meg jogilag és morálisan és erkölcsileg és elviekben és mindenhogyan. Maga az ipar úgy épül fel, vagy ez a szakma, hogy különböző stúdiók vannak Magyarországon, ezek a forgalmazókkal és megrendelőkkel dolgoznak együtt, és a stúdiók alkalmazzák azokat, akiknek utána a hangjukat halljuk mindenféle filmekben, sorozatokban, tévéműsorokban. A stúdiók alkalmazzák a fordítókat, a szinkronrendezőket, a hangmérnököket, a hangvágókat, és mindenki más természetesen, aki ahhoz kell, hogy létrejöjjenek ezek a produkciók, gyártásvezetők és produkciós vezetők. Uh-huh. Na most mi munkavállalóként ugye az egyes stúdiókkal vagyunk kapcsolatban, a stúdiók pedig megrendeléseket kapnak olyan nagy cégektől és platformoktól, mint akár a streaming platformok, mint mondjuk a moziforgalmazók, mint a tévécsatornák. Tehát itt van egy olyan láncolat, hogy mi nem is közvetlenül a tartalom megalkotóival és forgalmazóival vagyunk kapcsolatban, hanem van egy ilyen köztes állapot, ugye a stúdiók, akiknek műtermeik vannak, akiknek infrastruktúrájuk van, és akik eldönthetik, hogy éppen melyik produkcióban kikkel szeretnének együtt dolgozni.
Köztük nagy a verseny egyébként? Ez teljesen versenypiac? Ez hogy néz ki Magyarországon?
Teljes mértékben igen. Tehát, hogyha körülnézünk, 10 fölötti szinkron stúdió van jelenleg Magyarországon, ami aktívan dolgozik. Ezek közül természetesen vannak nagyobbak, vannak régebbiek, nagyobb múltúak, és vannak újabbak és kisebbek is. Ez attól függ, hogy hány műteremmel rendelkezik egy stúdió, hány rendezőt tud foglalkoztatni, illetve hogy milyen áron tudja elvállalni, és milyen infrastruktúrával vagy eszközparkkal az egyes produkciókat. Óriási verseny van, és ezügyben ez egy olyan iparág, ami szintisztán versenyre alapszik. Itt tényleg a legjobb ajánlatot adó és a legjobb minőségű munkát visszajuttató szereplő fogja megkapni a legtöbb és a legjobb munkát.
És ez hogy csapódik vissza a színészekre, szinkron színészekre például? Hát nyilván, hogyha nagy versenyben az árak mondjuk leesnek, minél kisebb összeggel lehet elnyerni a munkát, akkor ugye ezt ki kell termelnie magának a stúdiónak, akkor azért ők is erős költség kontroll alatt dolgoznak, ugye ez gondolom, hogy a színészek felé is egy költség nem
illetve
sokkot jelent, de nyomás mindenképpen.
Csökkenés, igen, egy munkadíj csökkenés lehet.
Igen, van erről szó, és ez folyamatosan kurrens téma gyakorlatilag, tehát hogy a színészekről ezt úgy kell elképzelni, hogy szinte mindenki szinte mindenhová jár. Tehát olyan nem létezik, hogy valaki kizárólagosan egy stúdiónak a szinkron színésze, vagy hogy akár mondjuk csak 2-3 stúdióba jár, tehát annyi a tartalom, annyi a lefordítani és szinkronizálni való tartalom, hogy természetesen minden stúdió reggeltől estig folyamatosan pörög, és én is például a mai nap folyamán 2 különböző stúdiónak 2 különböző műtermébe fogok menni, tehát ez abszolút bevett gyakorlat, hogy az ember, hogyha szinkronszínészként vagy szinkronszínészként is dolgozik, akkor mindenhova jár. Na most az már, hogy egyébként itt a munkadíj és a bérezés, ugye úgynevezett tekercsdíj, tehát hogy tekercsekre van osztva egy produkció, ez olyan, mint egy percdíj lenne, egy egységnyi film, vagy tartalom, vagy sorozat, vagy narráció, az ér valamennyi forintot. Na most ez kismértékben eltérő lehet a stúdiók között, itt van az, amit kérdeztek, igen, hogy melyik stúdió mit tud megengedni magának, illetve milyen áron vállalja az adott munkákat. Ez ügyben vannak apró eltérések. Azért az van, hogy természetesen a színészekkel sem lehet akármit megcsinálni, tehát természetesen van egy minimum, amit most már ez egy ilyen le nem írott szabály, hogy mi az a tekesdi, ami alatt nem illik kihívni valakit, de igen, van némi eltérés. Az meg már az adott színésznek az egyéni tárgyalási technikájának a kérdése, hogy egyébként mennyit tud elkérni. Ha ő esetleg többért dolgozna, akkor természetesen dönthet úgy, hogy az adott stúdióval nem dolgozik a továbbiakban.
Mm-hmm. Azt egyébként, hogy megbízás mennyi van, vagy érezhető-e bármilyen csökkenés, ezt csak azért kérdezem, mert nekem pont olyankorúak a gyerekeim, hát már ilyen 20 évesek, és beszélnek nyelveket, és ha tehetik, nem néznek szinkronizált produkciókat, hanem eredeti nyelven próbálják ezt követni, és azt veszem észre, hogy a korosztályukban ez teljesen elterjedt, hogy ennek van-e lenyomata, vagy ez még nem tartott, hogy nyomot hagyjon, vagy láthatóvá váljon a munka mennyiségben, vagy szinkronizálandó
anyag mennyiségben. Arányaiban, hogy igen. Kevesebb filmet szinkronizál most a piac összességében.
Nem érzek ilyesmit. Természetesen egyébként igen, tehát hogy van egy ilyen szempont is, hogy az eredeti nyelven, ugye a nyelvtanulás szempontjából is, valamint az eredeti alakításoknak, az eredeti írott és rendezett anyagoknak a befogadásának szempontjából is egy tök jó dolog eredetiben nézni dolgokat, viszont még mindig azt érzem, és az látható a megrendelések számán is, és a nagy forgalmazók és megrendelők is abszolút minden szinkronnal is kérnek. Tehát itt a Netflix-től elkezdve mindenféle platform folyamatosan szinkronizáltatja a tartalmait, a legnagyobbakat is, főleg a legnagyobbakat, mert hogy emellett, amit mondtatok, és emellett, ami valóban így van, azért van továbbra is egy óriási igény is a szinkronra, és nem csak azok részéről, akik nem beszélik az adott nyelvet, bár ez is fontos, mert például az angol nyelv azért elég elterjedt, azt nagyon sokan beszélik, de hát mi van például egy dél-koreai sorozattal, mi van például egy német filmmel, mi van például, tehát hogy azok a nyelvek is szinkronizálásra kerülnek, amik nem annyira elterjedtek és nem annyira széles körben használtak. Ez az egyik szempont, a másik pedig az, hogy egész egyszerűen sokaknak még mindig kényelmi szempontból egy minőségi szinkron, ami úgy van elkészítve, hogy gonddal, sok munkával és magas színvonalon, az meg tudja adni azt az élményt, hogy kényelmesebben a felirat olvasás nélkül az idegen nyelvnek a használata vagy a használati kényszere nélkül fogyasszanak tartalmat. Tehát válaszolva a kérdésre, én nem érzem azt, hogy csökkenne, sőt, inkább nő az igény, hiszen ahogy a tartalmaknak a mennyisége nő, nekünk is egyre több munkánk van, és egyre szélesebb körű tartalmakat kell szinkronnal ellátni.
Akkor itt térjünk vissza egy kicsit a mesterséges intelligenciára, mert a hallgatói üzenetekből azt látom, hogy mégis van ott egy kis félreinformáltság, mert többen leakadtak annál, hogy hát az AI az nem tud jól fordítani, és hogy az egy
nem felület. Is a fordításról beszélünk.
De nem is a fordításról beszélünk, hanem itt az a nagy veszély, ugye, és az a terv, és ami már technológiailag valóság, tehát megvalósítható a kérdés, hogy kereskedelmi szinten mikor terjed el, hogy egy adott színész akár a világ 20 nyelvén fog tudni szólni, és a szinkront ő maga az ő hangján fogja a mesterséges intelligencia előállítani. Ha jól tudom, ugye ez itt a fő veszély, és erre mondod, hogy azért ez még nem nincsen lőtávolba, tehát ez még nagyon ilyen kísérleti, és még egyelőre nem fenyegető, de olyan kihívás, amivel foglalkozni kell. Jól értem?
Így van, és nem szabad homokba dugni a fejünket, mert néhány évvel ezelőtt még messze nem tartott itt a technológia, ahol most legyinteni és azt mondani, hogy ez semmiféle veszélyt nem jelent, hiszen hallgassuk meg, még érezhető, hogy kicsit gépi, még a hang csúszkál, meg még nem képes úgy intonálni, és még nincs benne semmi lélek és semmi emberi kifejező eszköz. Hiba lenne, hogyha csak így legyintenénk és ezt mondanánk, hiszen ugye tényleg elképesztő tempóban száguldva fejlődik a technológia. Itt szerintem inkább arról van szó, hogy megjósolni a jövőt nem tudjuk, megállítani sem tudjuk, és botorság is lenne itt géprombolóként fellépni. Szerintem inkább arra kell most figyelni, és az egész világ erre felé figyel, hogy bármi is lesz, időben és idejekorán a jogi részét leszabályozzuk, hogy hozzunk olyan intézkedéseket, és mi is hathatósan részt vegyünk a törvényhozásban, illetve a javaslattevésben, az ügyben, hogy ne lehessen jogosulatlanul a színész beleegyezésen nélkül, vagy a színész kihagyásával, vagy megkerülésével, vagy nagyon pici összegekért használni senkinek a hangját. De itt is több irány van, tehát amit ti mondtok, ez a saját hangján szólal majd meg a külföldi színész. Ez egy olyan jellegű dolog, ami még a legfrissebb. Erről valóban szó van, ezt meg is előttették a nyilvánosságban. Egyelőre nem tudjuk, hogy ez mennyibe kerül, mikor lehet.
Persze, tehát az, hogy előállítható egy Robert De Niro magyarul, az nem azt jelenti, hogy ezt a megessé, vagy
biztos,
egy egész mozifilmre.
Az nem hangját vásárolni minden országban.
Így van.
Az nem jelenti azt, hogy ő ezt fillérekért oda fogja adni.
Lehet, hogy 3 perc kerül annyiban, mint egy szinkron színésszel az egész munka, mert technológiailag még ott áll.
Igen. Ez is egy szempont, a másik pedig az, hogy nem csak ez az irány létezik, hanem az is, hogy generálhat már hangsorok alapján az AI bárkinek a hangjából tulajdonképpen bármit. Ugye ez ügyben már láttunk is próbálkozásokat, reklámspotokat is, meg hasonló dolgokat is. Ezekben az ügyekben kell nagyon észnél lennünk, és karöltve a CIDOS-szal és az EI-vel, és akár a törvényhozás szintjeivel, muszáj valamilyen módon figyelnünk arra, hogy jogosulatlanul és engedély nélkül ne lehessen használni. Szerintem most ez a legfontosabb. Minden mást mi is érdeklődéssel figyelünk, és fogadunk, és várunk.
Tehát az új elnökségnek ez a legfontosabb feladata, most akkor erre pont ki is tértünk, ez lett volna az utolsó kérdés. De akkor...
Igen, a mindennapi ügyeken túl, és a természetesen a szociális támogatásokon és segélyezéseken és a szakma belső ügyein túl, kifelé egyértelműen ennek a ciklusnak, hogy így mondjam, ez lesz a legfontosabb feladata, hogy ezzel valamit kezdeni, javaslatokat tenni és rajta tartani a szemünket a nagyvilág alakulásain.
Hát ehhez kívánunk sok erőt, kitartást, sok sikert, és még egyszer gratulálunk az elnöki pozícióhoz. Köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szép napot.
Egressy G. Tamással, szinkron dramaturggal, a Szinkron Alap szervezet új elnökével beszélgettünk.
Elmondom gyorsan, hogy kik vannak az elnökségben, mert ugye vissza a stáblistákról azért visszaköszönnek meg, hogy a hangjukat ismerjük. Makranci Zalán, Hanvas Dániel, Majsai Nyilas Tünde és Mezei Kitti vannak benne az új elnökségben.